Nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, ez a Juss Zsigmond Városi Könyvtár 2026-os első podcastja. Törkő József vagyok. Adásunk első felében, szokásainkhoz híven, ajánlunk néhány könyvtári programot. Ezt követően az év első 4 hónapjában lezajlott rendezvényeink közül 6-nak a felvételeiből játszunk be néhány részletet. Az adás végén pedig természetesen elmondjuk nyitvatartásunkat, elérhetőségeinket. Könyvtárunk irodalomterápiás csoportja 11 éve töretlenül találkozik minden hónap 3. szombatján. Vallják, hogy csak a változás állandó, így az üléseken mindig olyan témát érintenek, ami így vagy úgy, de mindannyiunk életében jelen van, legyen szó mindennapi történésekről, magánéleti fordulópontokról, érzelmekről, gondolatokról, kétségekről. A beszélgetések apropójaként legtöbbször novellák szolgálnak, de dolgoznak versekkel, filmekkel és más irodalmi igényességű szövegeket, például slam poetry, ugyanúgy felhasználnak a foglalkozásokon. Talán ezért sem kiszámítható, mi lesz a következő találkozón, és talán ezért is sikerült a csoport érdeklődését ilyen hosszú távon fenntartani. A műkedvelő biblioterápiás találkozók bárki által látogatható, ingyenes alkalmak. Minden hónap 3. szombatján 14 órakor kezdődnek, és általában 3-3,5 óra időtartamúak. Nézzen be hozzánk bátran! A csoport tagjai legközelebb április 18-án találkoznak. Április 23-án csütörtökön kerül sor az Utazás bibliai tájakon című sorozat következő előadására. A 16 óra 30 perckor kezdődő program témája az ókori és az újkori Jeruzsálem lesz. A játékos kedvű érdeklődők számára jelentett remek kikapcsolódást társas játékestünk. A minden hónap utolsó péntekén megtartott estek 18-tól 20 óráig tartanak, eközben több játékkal szerezhetünk kellemes és szórakoztató perceket magunknak és társainknak. Legközelebb április 24-én várjuk a társasozni szerető fiatalabbakat és idősebbeket is társas játékestünkre. Az alapító Károlyi Fülöp Béla emléke előtt tisztelegve, egyben a település alapítási ünnepség sorozathoz kapcsolódva, könyvtárunk idén is meghirdeti a Mesemondók orosházi seregszemléjét, a 19. Gyopárka Tündér mesemondó versenyt. Az április 25-i megmérettetésre április 21. kedd 12 óráig lehet jelentkezni, legfeljebb 4 perc időtartamú magyar, mű vagy népmesével. Április 28-án, kedden várjuk legközelebb az angol nyelv tanulása iránt nyitott érdeklődőket angol társalgási klubunkba. A 16 óra 30 perckor kezdődő programra a könyvtár@justvk.hu e-mail címen, a 68413696-os telefonszámon, illetve személyesen lehet jelentkezni. A következő percekben a könyvtárunk által szervezett események felvételeiből játszunk be néhány részletet. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva január 20-án rendeztük meg Varga Zoltán, korábbi országgyűlési képviselő, egykori könyvtárigazgató szerzői estjét Leltár címmel. A költőként is ismert szerző felidézte életútja több részletét, s reflektált korunk történéseire is. Hallgassunk meg néhány percnyi részletet az esemény felvételéből.
Hát talán kezdjük úgy, hogy 1945-ben születtem, és egy mese című vers illeszkedik ehhez. Mire megszületett, az égről a napot, a holdat elrabolták. Füvek madarak hitével indult, hívta sárkányos Magyarország. Bocskorát vasból, ingét parázsból ráadta sírdogálva anyja, tarisznyájában csönd lapított, gyerekkorát is odahagyta. Az idő homlokát megjelölte, süvegelték érte a szegények. Ruhaként hordott szerelemben, vérrel szólt, és tüzet lépett, a napot bordái közé zárta, a holdat mellére kiszögezte. Harca helyén az arcomat hordja, és úgy néz rám, mint az idegenre. Hát a gimnáziumról szó esett, és mindjárt azzal kell kezdenem, hogy az általános iskolában talán Csizmadia Sándor emlékszik is rá, hogy jó tanuló voltam, mert ő emlegette, hogy a sapkámon volt egy arany csík, és az azt jelentette, hogy jó tanuló. Az egyik legjobb tanuló voltam a fiúk közül, gondolom ezért lettem fiú titkár. És a lánytitkár Nagy Anikó volt, osztálytársam Nagy Gyula bácsi, múzeumigazgatónak a lánya. Hát mi ketten voltunk az elit, és sok bajom volt, jó tanuló voltam, de nem voltam jó magaviseletű gyerek, kicsit nagy volt a szám, mindjárt visszabeszéltem, mindent túlgondoltam, mindent szerettem volna még jobbá tenni, de ami érdekes, hogy hatodikos koromban talán iskolarádiót csinálhattam, Baki Béla tanár úrral, ha valaki emlékszik még rá, és ma is tudom, hogy Csajkovszkinak a diótörőjének a nyitánya volt a szignálunk, és ha ez beindult, akkor az egész iskola figyelt, mert szerintem ahhoz képest, hogy 1957-58-at írtunk, érdekes rádióműsort csináltunk 12 éves gyerekként. A gimnáziumba fölkerülve, itt meg kell állnom egy pillanatra, hogy nehéz körülmények között 1960-ban kezdődött a gimnázium. Mindenki emlékszik, vagy legalábbis sokan, Keller József igazgató úrra, aki szigorúságával és egyebekkel megteremtette a Keller kaszárnya kellő hangulatát. Én azt tudom, hogy az egyik osztálytársamat nem akarta fölvenni Keller, mert hogy az édesapja annak idején, az osztálytársam édesapja Recsken raboskodott 50-től 53-ig. Recskről kevesen tudják, hogy ez nem egy sima munkatábor volt, ez egy haláltábor volt. Aki onnan hazajött, az hálás lehetett, és azt is kevesen tudják, hogy 1950-től 52-ig a Rákosi rendszer belügyminiszterét Kádár Jánosnak hívták, tehát ő messze benne volt és sáros volt ebben a kérdésben, amit Recsként szoktunk emlegetni.
Február 12-én a Hűség kódja címmel Restás Márta és Restás László pártanácsadók előadására került sor. A házasság hetéhez kapcsolódó program a jól működő párkapcsolatok kialakításához szolgált hasznos tanácsokkal. Most következzen ennek a programnak a felvételéből egy részlet.
Hát maga a Hűség kódja, ez az előadás, valamint ez a könyv is 7 olyan lépést mutat be, amiben a megsebzett párok gyógyulhatnak, segítséget kapnak, és meg is tudjuk előzni azt, hogy eljussunk a végső stádiumba, hogy hűtlenekké váljunk a másik iránt, és véget vessünk a kapcsolatnak. Az első ilyen lépés, és nagyon fontos dolog, hogy határozzuk meg a kapcsolatunkat. Én 4 ilyen dologról fogok beszélni, feleségem Márti 3-ról fog beszélni, így osztottuk el az előadást. És nézzük akkor így az elsőt, mit jelent ez, hogy határozzuk meg a kapcsolatunkat. Sokan megfigyelték már, hogy általában a párkeresés folyamatában az ember egy ilyen nagy széles antennával rendelkezik. Ugye, mint hogy itt látjuk ezen a képen. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok mindenkit el tudok képzelni páromnak. Tehát én emlékszem azokra az iskolás beszélgetéseimre, amikor a Timi osztálytársaimmal, fiúkkal természetesen arról beszélgettünk, hogy az osztályunkban hány jó csaj van. Igaz? Aztán azt is megdumáltuk, hogy az évfolyamon hány jó csaj van. Aztán amire gimnazista harmadik, negyedik osztályosak lettünk, addigra rájöttünk, hogy a osztálytársnőink azok már inkább fölfelé kacsingatnak, tehát mi kevesek vagyunk a velünk egykorú lányokhoz, vagy inkább korban, mint hogyha már kezdene szétnyílni az olló. És emlékszem arra, hogy hogyan kezdtünk el keresgélni, hogyha már negyedikes voltunk, akkor a másodikos lányok között volt. Bocsánat, ez, én annyira öreg vagyok, igen, tehát, hogy mikor 12-esek voltunk, igaz? Akkor a 10-es meg a 9-es lányok között milyen szép lányok vannak. Tehát így a radar egész szélesre nőtt. Aztán arra is emlékszem, hogy mennyire tetszett nekem, bár már ez az együttes is nagyon régi és nagyon öreg, a Kistehén zenekar, nem tudom ki az, aki ismerik ezeket föl. A Kistehén zenekarnak volt egy fantasztikus, elképesztő, szuper száma, az volt a címe, hogy Szerelmes vagyok minden nőbe, igaz? És nekem még a klipje is tetszett annak idején, a Sziget Fesztiválon láttuk. Ugye, hogy meglátni az értéket és a szépséget másokban, és egyszer csak úgy, tehát az antenna még mindig ilyen elképesztő széles volt, bár már kihagytuk belőle az ismert celebeket és színésznőket, tehát azért valamennyire már kezdtük szűkíteni a témát, de a keresés időszaka az erről szól, nem? Ettől szép, hogy úgy sok mindenkit el tudunk képzelni, hogy ki lehet mellettünk. Aztán amikor kialakulnak kapcsolatok, barátságok, akkor ez az antenna úgy elkezd szűkülni, nem? Tehát, hogy akkor egyszer csak az lesz, hogy akkor tetszik a Zsuzsa, tetszik a Kati, tetszik a Mártit, tetszik ez, tetszik az, beszélgetünk vele, lehet, hogy csapatba megyünk el kirándulni, vagy hasonló. Aztán jön az, amikor egyszer csak rákezd fókuszálni az ember egyetlen emberrel, és akkor a végén kialakul ez a fókusz, igaz, hogy innentől kezdve kezdek elköteleződni a másik mellett. De ez azt is jelenti, hogy nem rezonálok mások rezgéseire már. Vagy lehet, hogy észreveszem ezeket a rezgéseket, de már nem érdekelnek úgy ezek a dolgok, mert van valaki, aki fontos számomra, és az ő visszajelzései számomra a legfontosabbak, és erre fókuszálok. Kopp Mária azt írja a könyvében, amit a férjével együtt írt, hogy a házasság ritusa egy életszakasz végét és egy új önazonosság kezdetét jelenti. Hát, hogy az az életszakaszom a házassággal, amikor szingli voltam, amikor egyedülálló voltam, és amikor még bárki lehetett volna a párom, az itt véget ér, és innentől kezdve egy teljesen más önazonosság lép ennek a kereső férfinak a helyébe. Valaki, aki elkötelezett, valaki, aki bizonyítani akar, valaki, aki szépen, boldogan akarja leélni az életét a társa mellett. A ritus segít kimondani, hogy megérkeztem, döntöttem és elköteleződtem. Hogyha valaki kíváncsi arra, hogy mi értelme van a házasságnak, hát egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy nem a papír számít, de a házasságban nem is a papír a lényeg, hanem az, hogy a házassággal az ember ezt a három dolgot kijelenti. Megérkeztem, otthon vagyok. Hogy amikor megfogom a társamnak a kezét, érzem ezt az otthonosság érzését, hogy tudom, hogy együtt vagyunk egymásnak, és ahol te vagy, ott vagyok én, és ahol én vagyok, te ott vagy otthon. Mind a ketten otthon vagyunk egymás mellett. Mert ezt eldöntöttük, mind a ketten, te is és én is, és elköteleztük magunkat egymás mellett.
Baranyiné Marian volt könyvtárunk vendége február 25-én szerdán délután. A 22 kulcs az elégedett élethez alcímű kötet bemutatóján praktikus tanácsok hangzottak el az életvezetés, a spiritualitás témájában.
Én Baranyiné Marian vagyok, és pár szót magamról, 92 óta vagyok vállalkozó, anyakönyvvezető voltam eredetileg, és a férjemmel mindig közös vállalkozásokat vittünk itt az elmúlt 34 év alatt, több céget felépítettünk, és egy olyan életet éltem, amit szerintem itt közületök is biztos élnek egy páran. Szóval amikor nem napi 8 órát dolgoztunk, hanem napi 10-12-14-et, az az igazi vállalkozói élet, amikor éjszaka árajánlatírás van, hétvégén agyalás. És ez az életforma engem újra és újra kimerített, kiégtem több sorjába, és 96-ban, hogy saját magamat próbáljam menteni, ezért elkezdtem különböző önismereti technikákkal foglalkozni. Én már 96-ban meditációt csináltam utána, tehát agykontrolldok kezdve, tehát sorolhatnám itt, biztos sok ismerős nevet tudnék mondani, hogy milyen technikákat alkalmaztam, és kikhöz jártam el. És ez mind arra szolgált, hogy rájöjjek a saját működésömre. Mert hogy ez az első és legfontosabb, hogy halljuk ezt a hangzatos szót, hogy önismeret. De hogy valójában ennek egyetlen egy legfontosabb dolga van, hogy a saját kulcsot magunkhoz megértsük. Miért, mire, hogy reagálunk, és miért úgy reagálunk. És hogy teltek az évek és évtizedök, egyre nehezebben álltam föl, egyre a kiégéseim, a depresszió egyre komolyabb erőt vett igénybe, és 2021-ben történt velem, hogy egy új technikát tanultam meg, ez volt a transzcendentális meditáció. Ugyan én korábban is meditáltam már, de ez a technika, ez egy sokkal, de sokkal tisztább technika. Azt is mondják a világban, hogy a legerősebb mentális technika. És azon túl, hogy nagyon sok mindent hozott nekem ez a meditációs technika, naponta 20 percben csinálom, tessék helyet foglalni. Az történt, hogy elkezdtek az intuícióim erősödni. És akkor itt most ebben az egy óra hosszában már néha mutatok olyat, hogy most mi az, amit érdemes hazavinni. És az első ilyen ez az intuíciós dolog. Szerintem az, hogy mögérzés, az mindenki tudja, hogy vannak mögérzéseink, vannak ilyen belső sugallataink. Ugye ezt szokták a nőknek leredukálni, hogy női megérzés, de ez valójában nem a nőkhöz kötött, csak a nők kicsit jobban figyelnek rá. Tehát mindenkinek vannak intuíciói, megérzései, csak ezzel az az elsődleges probléma, hogy nem halljuk meg. Mert akkora zaj vesz bennünket körül, a mentális, az életünkbe, a mindenütt, hogy egész egyszerűen képtelenek vagyunk azt a belső finom kis üzenetet észrevenni. Aztán, ha észrevesszük, akkor jön a második probléma, hogy a racionális elménk az azonnal leállítja, hogy ez hülyeség. Ugyan már, adjuk már. És akkor ezt el is engedjük. És aztán jön, amikor mondjuk a racionális elménket is meggyőzzük arról, hogy oké, ez egy kivitelezhető dolog, na akkor jön a harmadik, hogy ebbe energiát, időt kell beletörni, hogy ezt megvalósítsuk kint a külvilágba. És ezért van az, hogy sajnos nagyon-nagyon kevés intuíció válik valósággá, mert hogy ezekön az akadályokon végig kell, hogy haladjon. És a meditáció kapcsán egész egyszerűen, mivel elcsöndesödtem, föl tudott erősödni egy picit a sugallataimnak a hangereje, és azt vettem észre, hogy egyre több intuícióm jön, egyre több dologra érzök rám. És pár hónap után jött egy olyan sugallat, hogy tudjuk a cégeinket önjáróvá. Az a megoldás, hogy megmentsük az életünket, és kiszálljunk. És a szervezetfejlesztők azt mondták, hogy ehhez kicsi a cégünk, kevés a 18 fő, és senki nem biztatott, nem tudtam előre, hogy meddig fog tartani, nem tudtuk, hogy erre a cégünk rá fog-e menni, azt se tudtuk, ki marad velünk, de mindig kaptam egy következő útjelző tábláig egy kvázi üzenetet, és azzal tovább tudtam haladni.
Gyengétség című új verses kötetét mutatta be könyvtárunkban március 6-án Zilahi Anna. Az Orosházához is kötődő költő nem először járt könyvtárunkban, 2018-ban a Bálna nem motívum című könyvét intézményünk szintén bemutatta. Zilahi Annával ezúttal Vasné Técsi Edit, a Táncsics Gimnázium magyar tanára beszélgetett. Hallgassunk bele a rendezvény felvételébe.
Hogy jelsz, vagy mit gondolsz a transzcendens tapasztalatról? Létezik-e ilyen tapasztalat?
Szerintem igen, és mindenkinek másban tud megnyilvánulni. Én számomra mondjuk a közösségi élmények, a flow élmény, és akár különböző sport élmények is elő tudják hozni. Nyilván mindenki mást ért ez alatt. Mivel egyébként nagyon sokan alkotnak, és nagyon sok minden megjelenik, és nagyon sok művészet is megjelenik, és bemutatódik, és ez így van jól, de hogy szerintem a művészet befogadásban is át lehet élni. Nyilván ezt mondjuk katarzisnak hívjuk. Az is egyfajta transzcendens tapasztalat az én megélésemben, lehet, hogy másnak nem. Ez most nyilván nem azt jelenti, hogy akármit elolvasok utána hatalmas katarzison van, de az igazán jó dolgokkal kapcsolatban igen. És azt hiszem, hogy a természet tapasztalatban is meg tud ez valamilyen módon jelenni.
Kerültél már olyan helyzetbe, amikor nyelvileg értettek félre, vagy te értettél félre valamit, és abból esetleg valami vicces szituáció kerekedett, és már látom a tekinteteden egyébként, hogy tudod, hogy a kötetből mire gondolok. Igaz?
Igen.
Jól látom, hogy nagyon, nagyon könnyű így valakivel beszélgetni, hogy még fel se teszem a kérdést, vagy még nem is mondom, hogy szerintem melyik vers az, ami egy ilyen félreértett nyelvi jelenségre vonatkozik. Szerintem, hogyha kicsit olvasnánk most akkor megint, jó? És előjel valamit, hogy én egyszerre láttam magam előtt egyébként azt a 17 éves lányt, aki kint állt a Szalagavató színpadán, majd mindjárt érteni fogják, hogy miért, és a mostani Annát a határozottságával, meg minden ilyesmivel.
Köszönöm. Ubán. 2007-ből teljesen más benyomásaim maradtak Münchenről. A szüleim váltak, és én, nagy kamasz, szerelmi bánattól vezérelve éppen hazavonatoztam 3 átszállással egy nyári ösztöndíjról. Mielőtt a szervezők kivittek volna az állomásra, a lelkemre beszéltek. Kérdezték, biztos haza akarok-e menni, a német nyelv nagyon fontos, hogy mennyire még nem érthetem, die nicht nachvollziehbar. Most kéne rendesen megtanulnom, és az életem teljesen más irányba megy majd, ha lemondok a maradék másfél hétről. Az iskolám hírnevének is ártok. Persze az én döntésem, de a felelősség is az enyém. 15 évvel később, 2 átszállás között marad 2 reggeli órám. Így miután a csomagomat berakom a megőrzőbe, elindulok az Altstadt irányába. Kihalt a város, hideg. Egy új hullámos kávézó felé igyekszem, ami a Google Maps szerint kora vasárnap is nyitva van. Nagy téren haladok át, a térképből felpillantva, csak most veszem észre, hogy itt a dóm. Valaki tompán felém kiáltja, Orbán. Bán, bán, bán. Rohan körbe a szavak vége, hogy le ne késse a jelentést. I didn't vote for him, válaszolom magamba gondolkodás nélkül, mint akit rajta kaptak. Körülnézek, sehol senki, furcsa, szinte körkörös a tér. Csak így elképzelhető az az akusztika, mely mint egy kupola, a tekintetemmel be nem járható szegletből, ismét utána bocsátja a hangot, immár kérdezőn. Wo ist die U-Bahn?
Március 17-én, kedden, Hárs Gábor, író, nagykövet, politikus volt könyvtárunk vendége. Az Én arcképcsarnokom című 2025-ben megjelent kötet bemutatóján a szerzővel Buzai Csaba könyvtárigazgató beszélgetett. Következzen most egy részlet ennek az eseménynek a felvételéből.
Egy kis érdekesség, hogyha azt mondom, hogy bemegy egy üres kocsmába Schwarz, Pándi, Herman, Hárs, akkor mennyien vannak ott, akkor ugye a válasz lehet az, hogy egy. Mert ez mind a te neved volt, ha jól tudom. Mondjuk mondhatom volna, hogy üres könyvtárba is akkor jobban hangzott volna. Szóval miért? Hogyan?
Miért volt ennyi neve?
Ez nagyon sok kérdés felvet, igen, hogy hogyan alakult ez, hogy tulajdonképpen a negyedik nevednél álltál meg.
Igen, szóval nem azért, ugye volt egy ilyen filmsorozat, idősebbek talán emlékeznek még Ságvári Endréről, hogy 32 nevem volt valami, lehet, hogy a számra pontosan nem emlékszem. ez ugye az illegalitás miatt volt, hogy állandóan változtatni kellett. Én nem saját jó szántamból éltem át ezeket a neveket, kivéve az utolsót. Tehát ugye én Schwarz Gábor néven születtem, miután az apámat Schwarz Györgynek hívták. Egészen 7 éves koromig, amíg anyám férhez nem ment másodszor, ezt a nevet viseltem. Nem pontosan tévedtem. 6 éves koromig viseltem ezt a nevet. 6 éves koromban mentem ugyanis iskolába. Az iskolának a neve az volt, hogy Maxim Gorki orosz-magyar iskola. Ez az akkori szovjet kolóniának volt az iskolája. Később 56-ban a szovjet nagykövetségé lett. De addig lehetősége volt olyan magyar gyerekeknek is ebbe az iskolába beiratkozni, vagy beiratni olyan magyar gyerekeket, akiknek volt valami hátterük. Hát ezt a hátteret úgy hívták, hogy kádergyerekek voltak. Ezt a káderséget én nem az anyámtól kaptam, aki akkor éppen, hogy varrónőből, mert az volt az eredeti szakmája, hivatalnok lett, tehát az ő révén nem tudtam volna bekerülni ebbe az iskolába, viszont az a nagynéném, akit az előbb már említettem, ő egy ilyen magas pártfunkcióban volt, a budapesti 5. kerületi pártbizottságnak volt az egyik titkára, és ő ragaszkodott hozzá, egyébként ő volt az, aki megmentett engem, erről majd még talán külön visszatérhetünk egy percre, ha érdekel. És ő ragaszkodott hozzá, hogy nekem ebbe az iskolába kell menni, viszont azt mondta, hogy nem kéne ilyen Schwarz névvel oda menni, ezért jó lenne, hogyha egy magyar nevem lenne, nem mintha ettől megváltozott volna akár a származásom, akár az identitásom, de hát 6 éves korban az ember saját magáról nehezen tud dönteni, de hát nem volt jobb ötlete, mint az, hogy az anyám nevét kapjam meg, akit Pándi Matildnak hívtak, ezért egy évre Pándi Gábor lettem. Azért egy évre, mert egy évvel később az anyám férhez ment, amit az említettem, egy Herman Mihály nevű, akkor éppen 5 év hadifogság után a Szovjetunióból hazatért régi ismerősével, és ő adoptált, az az örökbe fogadott, és így megkaptam a nevét. Tehát 7 éves koromban ugyanúgy nem tudtam erről döntést hozni saját magam, mint ahogy 6 éves koromban sem. De hát elértem a 20 éves kort, amikor már akármit is történt, mégiscsak nagykorú lettem, és találkoztam, nem véletlenül, mert a nagymamám gondoskodott erről, hogy találkoztam egy olyan akaratával az én apámnak, hogy az tényleg így volt, vagy nem, azt nem tudom, de mindesetre ez volt. Anyám nem erősítette meg ezt a dolgot, de ő azt hagyományozta, hogy magyarosítani kell a nevünket, már a nevüket, de ez még az én születésem előtt volt, amikor nagyon sok zsidó a zsidó törvényeknek a 38-as, 39-es, 41-es bevezetése után azt gondolta, hogy ez megmenti majd őket, hát természetesen senkit az égvilágon nem mentett meg, sem a munkaszolgálattól, sem a deportálástól. Viszont ő azt találta ki, mondom, erről nincs írásos bizonyíték, hogy Sas, Sólyom vagy Sihály, ez legyen a 3 magyarosításra érdemes név. És én bejelentettem az anyámnak, hogy hát akkor én most magyarosítani fogom, az apám akarata szerint a Schwarzot választhat, hogy Sas, Sólyom vagy Sihály. Hát az anyám kétségbe esett teljesen, és azt mondta, hogy hát ezt nem tehetem meg a nevelő apámmal, aki egyébként egy nagyszerű ember volt amúgy, hanem ő nem egyezik bele, hogy én magyarosítsak. Én meg azt mondtam, hogy hát ez nagyon hosszú, egy évig tartott ez a vita, és a vége az lett, hogy kötöttünk egy kompromisszumot, hogy magyarosíthatok, de H betűvel kell, hogy kezdődjön a nevem, tehát se Sas, se Sólyom, se Sihály, tehát egyik madár sem leszek, hanem ha már nem madár, akkor legyen egy növény, és akkor illettem ház. Egyébként az volt akkor a törvény, hogy amikor a belügyminisztériumhoz fordulni kellett magyarosításért, akkor három nevet kellett megadni, és a három névből a második volt. Ezt választotta ki a belügyminisztérium. És hát azóta viselem ezt a nevet. Most már nincs szándékom arra, hogy megváltoztassam.
Író-olvasó találkozó színhelye volt március 25-én gyermekkönyvtárunk. Ezúttal Kollár Betty íróval találkozhattak az érdeklődő fiatalok. A szerzővel Faragóné debreceni Szintia beszélgetett. Az író-olvasó találkozóra a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott Lapozz velünk című olvasás népszerűsítő programunkhoz kapcsolódóan került sor. Hallgassunk meg egy részletet a rendezvény felvételéből.
Honnan jött nálad az írás szeretete, és mi volt az a pont, amikor eldöntötted, hogy te publikálni szeretnéd az írásaidat?
Az, hogy honnan fakad a szeretet, azt nem tudom biztosan, azt tudom, hogy édesanyám könyvtáros. Szóval már nagyon pici koromban, bár egyébként mindig mondja, hogy amikor kicsi voltam, akkor meg volt a végzettsége, de nem könyvtárosként dolgozott, de nekem valahogy úgy él az emlékemben, hogy ő mindig könyvtáros volt, és biztos azért nagyon-nagyon sok könyvünk van otthon, meg nagyon kiskorunkban már megtanította a könyvek szeretetét, az olvasás szeretetét, stb. Szóval szerintem ez így adva volt. És vannak olyan emlékeim, egészen kicsi koromtól, szerintem még óvis lehettem, vagy nem tudom, hogy történeteket alkottam a fejemben, vagy például amikor a bátyám beteg volt, akkor neki kitaláltam ilyen sztorikat, hogy eltereljem a figyelmét. Csak utána elkezdtem kosarazni, és szerintem hosszú ideig az alatt, a 10 év alatt, amíg kosaraztam, addig nagyon arra ment a fókusz a suli mellett, hogy csak ez, és egyszerűen nem adtam teret annak, hogy se az olvasásnak, annyira se az írásnak, és amikor ezt abba kellett hagynom, akkor voltam 14-15 éves, egy elég fájdalmas sérülés volt, meg egy elég hosszú folyamat, hogy visszatérhetek-e kosarazáshoz, vagy sem, és akkor végül kiderült, hogy nem, és akkor hát tinédzserként nagyon-nagyon el voltam beszélve, mert ez volt a legnagyobb szenvedélyem, meg a hobbi, meg minden egybe, rengeteg szabadidőm volt, és először elkezdtem olvasni, beiratkoztam ott a környéken pár könyvtárba, és mindent elolvastam a romantikus és az ifjúsági polcokról, és minél többet olvastam, annál inkább érett bennem az igény, hogy én is megpróbáljak írni, vagy olyat, amit, hogy is mondjam, amit nem találtam meg a könyvekben, vagy olyan, hogy egy adott könyv, csak mondjuk én nem így fejezném be, és akkor először ezekkel játszottam, meg az akkori barátnőmmel is közösen írtunk, így felváltva fejezeteket, meg nem tudom, tehát egy kicsit egy ilyen elterelés is volt, meg egy öngyógyítás is volt, mert elkezdtem dolgozni olyan sztorin, ami a kosarazásról szólt, és akkor segített így feldolgozni azt, hogy amúgy én már nem kosarazhatok. És akkor egyszerűen így adta magát, hogy elkezdtem írogatni, aztán tényleg kicsi folytatásos történeteket, akkor a barátnőm biztatott, hogy csináljak egy blogot, és osszam meg másokkal is ezeket a sztorikat, és így kezdődött, és aztán egy nagyon-nagyon hosszú ideig így írtam igazából a netre évekig, és bennem föl sem merült, hogy akkor én ebből karriert csináljak, vagy könyvet kiadjak, vagy nem tudom. Nagyon érdekes egyébként, hogy az olvasók voltak az elsők, akik így elkezdték mondogatni, hogy ezt nem akarod kiadni könyvbe, és akkor jutott így eszembe, hogy hát, hogy ilyet is lehet. Tehát, hogy így.
És mi volt az útja annak, hogy te ki tud adatni a könyveidet? Neked kellett megkeresni a kiadókat, vagy esetleg szerencséd volt és rád találtak?
Nem, abszolút én kerestem kiadókat. Ilyen kis aranyos sorszerű sztori volt ez is, mert írtam egy listát, bárki, aki szeretne könyvet kiadni, ugye nagyjából ennek az a menete, hogy olyan kiadókat kell megkeresni, akik adnak ki könyvet abban a zsánerben, amiben alkotunk. Elég ritka, hogy egyébként a kiadó mondjuk így szemlézze azt, hogy ki mit ír a neten, és ők felkaroljanak, általában meg kell őket keresni egy adott kézirattal, és akkor eldöntik, hogy szeretnék-e vagy sem. És én az egyik ilyen netes kész történetemet dolgoztam át regényé, és azzal kerestem meg egy csomó kiadót, és a legtöbb helyről vagy nem érkezett válasz, vagy elutasítottak azzal, hogy nagyon szívesen kiadnának tőlem könyvet, de olyat, ami nem volt fönt az interneten. Mert úgy érezték, hogy abban nincsen potenciál, tehát nem fogják megvenni az olvasók, mert már elolvasták ingyen. És nyilván egy kiadónak a profit az elsődleges szempont, és akkor volt ez a kis listám, és akkor pár hónappal később észrevettem, hogy egy valakinek elfelejtettem írni. És akkor nekik írtam, és ők meg pár napon belül válaszoltak, hogy őket érdekelni, akkor találkoztam a kiadóvezetővel, az csak egy ilyen beszélgetés volt, őt elsősorban nem is a kézirat érdekelte, hanem én, mint ember, hogy lehet-e velem együtt dolgozni, milyen jövőképen van, stb. Mert ő meg pont abban látta a lehetőséget, hogy ott volt ez a sztori a neten, volt egy magas olvasottsága, és akkor már van egy stabil olvasótábor. Tehát mindenkinek, akinek ez nem volt vonzó, neki pont az volt, ami megfogta, és akkor nagyon rövid időn belül vissza is jeleztek, hogy örömmel dolgoznának együtt, és akkor így
alakult. És azóta is együtt dolgozunk.
És azóta is együtt dolgozunk. Igen.
A Magyar Költészet napja adta az aktualitását Megzenésített és kedvenc versek című programunknak április 9-én csütörtökön. A rendezvény nagyobb részében Körmöci Zoltán gitárkísérettel megzenésített verseket adott elő. A zenék között a közönség soraiból a vállalkozó szelleműbbek álltak színpadra és mondták el kedvenc versüket. Hallgassuk meg most Károlyi Fülöp Béla, egykori orosházi gimnázium igazgató, Érzem, csak érzem című versét megzenésítve.
Fülöp Béla bácsinak ez egy utolsó verse volt ez, amit a Szó Közkultúr Zenekarnak dedikált. Érzem, csak érzem. Érzem, csak érzem. Hideg a város, összehúzom a kabátom, ugye édes búr mellé. Fázom, csak fázom, hideg a város, üres az utca, üres a ház, hova lett a régi láz. Üres a szívem, üres a lelkem, a tél előre el kell innen bennem. Búcsozunk még, gyere kedves, ülj mellé, egy kicsit éppen, meg melegebb légy. Ha szeretsz még, ha szeretsz még, messze, messze, akkor nem mennék, nem mennék. Érzem, csak érzem, hideg a város, összehúzom a kabátom, gyere édes bóly mellé.
Adásunk végén következzen néhány hasznos információ nyitvatartásunkról, elérhetőségeinkről. Könyvtárunk hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig és minden hónap első és harmadik szombatján 9-től 13 óráig tart nyitva. Itt hívjuk fel kedves olvasóink figyelmét, hogy könyvtárunk május 1-én és 2-án, pénteken és szombaton zárva tart. Címünk 5900 Orosháza, Kossuth utca 3. Telefonszámunk felnőtt könyvtár 68 413 696, gyermekkönyvtár 412 075. Aktuális híreink olvashatók a honlapunkon www.justvk.hu, e-mail címünk könyvtár@justvk.hu. Elérhetőek vagyunk a Facebookon, a Twitteren, az Instagramon is. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra, sziasztok!